Lendvai Ildikó, az MSZP parlamentfrakció vezetője, az aréna vendége, a szocialisták álláspontja több biztosítós egészségügyi ellátás kérdését.
Tudja, azért is nehéz a kérdésre felelni, mert megint csak nem politikai előjelek szerint oszlik meg ez a vita. Fény és való, és ez indokolja a kérdését, hogy a szocialista egészségpolitikusok többsége inkább az egy biztosítós modell fele hajlik, de ez sem egészen általános, mint ahogy hallottam olyan liberális hát egészségügyi szakembert is, aki viszont az egy biztosítót akarja. De édes mindegy, ezt a vitát el kell dönteni, és fény és való, hogy a miénk többsége inkább az egy biztosítót vallja. Egyben van egyet. Értés. Ezt nem púlásnak nevezem, csak nézettisztázásnak, hogy valahova be kell engedni a versenyt az egészségügybe. Az eddiginél jobban. A vita lényege a következő. A több biztosítós modell hívei, hívjuk ezt az egyszerűség kedvéért SZDSZ-nek akkor, azt mondják, hogy a verseny főterepe legyen a biztosítók között. Ők versenyezzenek értem betegért, és ezt fogja a teljesítményt fokozni. A mieink azt mondják, hogy talán észszerűbb, ha a teljesítmény főterepe nem a biztosítók között van, hanem a szolgáltatók, például a kórházak, a szakrendelők és a házi orvosok között. Ez ugyan a konkrét megoldásban két különböző elképzelés, de azért az elvei, mert nem olyan borzasztóan állnak szem.
Nem nagyon különböző? Hát nem az volna a több biztosító rendszer lényege, hogy az ő szakembereikkel, tapasztalatukkal képesek legyenek a szocialista modellben is versengő, ellátó rendszert ellenőrizni, kézben tartani? Hát az hogy lehet biztosítók nélkül? Több biztosító nélkül? Versengő biztosító nélkül?
Hát nyilván egy biztosítóval is lehet, meg több biztosítóval is. Mind a két modellnek van előnye és hátránya. Nem véletlen, hogy a világban egyik sem általános. A világban, akár az Európai Unión belül vannak több biztosítós modellek, meg vannak az előnyeik és a bajaik, és vannak egy biztosítós, ám de versengő szolgáltatókkal dolgozó modellek, előnyökkel és bajokkal egyaránt. Hogy mi az előnye a több biztosítós modellnek, azt maga elmondta. Önmagában a verseny, hogy akkor ők szigorúbban ellenőrzik a szolgáltatókat, hiszen versenyezniük kell a biztosítottakért. Vannak azonban bizonyos kérdőjelek, amikre válaszolni kell, ezek a lehetséges hátrányok. Ezek a kérdőjelek például a következők. Több biztosító versenye esetén nyilván az egészségügyben létező összegek egy részét ezeknek a biztosítóknak a fönntartására, verseny esetén a marketingjére, a reklámjára kell fordítani. Akik a több biztosítós modellt kicsit kérdőjelekkel szemlélik, azok azt kérdezik, hogy benne van-e ez a pénz az egészségügyben, vagy nem. Ez egy jogos kérdés szerintem. Lehet rá nyilván jó szakmai válaszokat adni azok részéről, akik azt mondják, hogy de igen, ez működik.
Igen, és súlyosabb kérdések is vannak. Az, hogy a rossz társadalmi csoportokat senki nem akarja majd biztosítani.
Nem, ez már nem kérdés, tudnélik. Ez is mondjuk az álláspontoknak a nem is puhulása, de tisztázásának az eredménye, hogy kiderült, hogy az úgymond liberális többbiztosítós modell se azt jelenti, hogy mondjuk a magas fizetésű egyenest odafizető lékát az ő biztosítójának, és mindenki rávadászik, még a nyugdíjasra, aki után csak az állam fizet, senki se vadászik. Nem, mint kiderült, a több biztosítós modell is úgy néz ki, hogy ugyanazt a TB járulékot, mint eddig, egy közös kasszába fizetjük be. Ha én X biztosítóval szerződöm, akkor ő én utána megy, nem az én adott esetben magasabb biztosítási összegemet, hanem a mondjuk hasonló korú és nemű emberekre járó átlagot. Az a veszély, tehát nincs benne a több biztosítós modellben, hogy lesz, aki nem talál biztosítót, mert ugyanannyit kap egy nálam jóval kevesebbet kereső emberér is a biztosító, mint értem egy ilyen átlagolás alapján. A veszély tehát nem ez, a veszély és a kérdőjel többek között az, amit mondtam. Egyik sem okozta el, sem az egy biztosító, se a több biztosító valamilyen óriási kiszolgáltatottságot az ellátottak részéről, az emberek, a betegek, a páciensek részére. Még egyszer mondom, a kérdés az, hogy a verseny, amire kétségkívül szükség van, az itt tud-e jól megjelenni, itt elég pénz, és itt hoz elő hasznot a biztosító szférában, vagy úgy is elműködik a verseny, hogy van egy darab biztosító, de ő versenyezteti a kórházakat, és bizony nem garantálja annak a kórháznak a fennállását, ahonnan sorozatosan hát rossz végeredménnyel és panaszokkal távoznak a betegek, akkor majd szerződik egy másikkal.
Ez lesz akkor nyáron. Nyárig el kell dönteni az irányt.
Ezt kell nyárig eldönteni, utána következnek a jogszabályok, akár bű, akár bá, akár egyik, akár másik irányban, és 2008-ban alakulhat akár az egybiztosítós rendszer egy ilyen, mondjuk így erősebben számon kérő kórházakat, orvosokat versenyeztető szisztémába, akár egy több biztosítós jogszabályi környezet is akkor alakulhat.
Mi lesz tavasszal? Egyre több a városban a MUK felirat, politológusok azt mondják, hogy nagy tepsi hullám kezdődhet. Önök mire számolnak?
Nézd, nehéz tavasz lesz. Nehéz tavasz lesz, függetlenül attól, hogy most hányan mennek az utcára, vagy esetleg nem mennek az utcára. Mindkettőt el tudom képzelni, majd mondok azért lehetséges érveket mindkét irány mellett is. Nehéz tavasz azért lesz, mert a parlamentben a jogi változások jó része tulajdonképpen berégeztetett. Van új energiatámogatási rendszer, sok minden történt a felsőoktatásban, most éppen az egészségügyi törvény végrehajtásáról beszélünk. Lesznek még persze változások, éppen erről beszéltünk itt a szükséges biztosítási törvényeknek, de a jogi változás megtörtént, de átélni és beüzemelni a rendszereket most kell.
Hát ez magyarán azt jelenti, hogy most jönnek a számlák, most fogják az emberek elolvapják vissza.
Ebben van egyébként jó is, meg rossz is. Hát jó, ha számla jön, az persze sose jó ebben az értelemben, de azért a számlák jövésekor az is ki fog derülni, hogy az eddigi fogyasztók egyharmada nem fizet. Most ugye még mindenki attól fél, hogy többet fog fizetni, hanem úgy körből pénzénél van. Ki fog derülni, ezek a legszegényebbek. Ki fog derülni, hogy a középső harmad többet fizet ugyan, és ez olyan, amire az ember a fogát szívja, de még mindig nem a valódi gázárat fizeti, tehát nem a 40%-os vagy 50%-os emelésbe részesül. El kell viselni persze azt is, és ez ennyiben tényleg kemény, hogy a maradék egyharmad, akiről nem beszéltem, az bizony akár 40%-kal is többet fizet a számlára.
Mert nem ők az érzékeny csoport, nem ők fognak tüntetni.
Ezt akartam kicsit mondani, hogy két csoport létezik, amelyik nem szokott az utcára menni. Egyrészt mondjuk így ez a felső harmad, nehezen nevezem felsőnek, mert ez se igazán gazdag, de hát mondjuk, ha beosztom három részre a gázfogyasztókat, a családokat, akkor mégiscsak a felső harmad nem föltétlenül szokott tüntetni. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem a legszegényebbek szoktak utcára menni, nem azért, mintha nem volna az életük nagyon nehéz. Az érdekérvényesítésnek köztudottan nem ezt a formáját szoktak választani. Azért most, amikor egy kemény ősz volt már ebből a szempontból politikailag, nem igazán szociális jelszavak hangzottak el az utcán. A szónoklatok többsége nem a szociális nehézségekről beszélt, pedig beszélhetett volna, hiszen hát már akkor körülbelül látszott, hogy mi vár ránk. Itt ezért, ha visszakanyarodok a kérdéséhez, hogy milyen tavaszra számítok. Nehéz tavaszra abból a szempontból, hogy sokan nehezebb helyzetbe kerülnek. Hát az a 4-5%-os reáljövedelem csökkenés, amire adásul átlag, van akinél több, van akinél meg kevesebb, akár nulla, az most tavasszal kezd átélhetővé válni. Nehéz tavaszra abból a szempontból is, hogy egy csomó nem feltétlenül anyagi teherrel járó, de új alkalmazkodást követelő változással kell szembenézni. Lásd például egészségügy, új szabályokat, új szituációkat kell megtanulni. Ez így nehéz lesz. Hogy politikailag is nehéz lesz. Magyarán, hogy számítani kell-e TV-székház ostromra, idézőjelben mondom, analógiaként remélem, hogy persze idáig nem megy el a dolog. Azt én kétesélyesnek látom. Kétesélyesnek azért, mert ezt ősszel sem szociális okok gerjesztették. Ha emlékszik, a jóval több lakossági terhet jelentő bokros csomagra is persze, hogy emlékszik. Ami nem 4-5%-os reáljövedelem, hanem 20% körül, itt van, ahol 25-öt okozott. Nem váltott ki azért most egy-két emlékezetes dolgon túl igazi utcai demonstrációs sorozatot. Utcai demonstrációs sorozatot politikai konfliktusok szoktak kiváltani, és nem szociálisok, és ezek Magyarországon, mintha most elkülönülnének egymástól.
De hogy látja, a politikai konfliktus megszűnt, a Fidesz tovább folytatja a miniszterelnök elleni bojkott politikáját.
Én úgy látom, hogy lagymatagabban folytatja tovább, bocsánat.
Most nincs parlament.
Félszívvel folytatja, az az érzésem, és most óvatosan fogalmazok, hogy nehogy ilyen lebecsülő szöveggel még gerjessem a fideszes politikus kollégák önérzetét, és just is újból keménykedjenek. Én azt hiszem, hogy két Fidesz van egyre inkább. Valóban van a konfrontatív üzeneteket intéző Fidesz, jó politikai okkal meg kell tartani a maga kemény magját és a maga radikálisait, de egyre inkább jelentkezik az a Fidesz is megszemélyesíthető, de nem mondok neveket, politikusok személyében, akik azért hát elmondják, mondják a kötelező szöveget, hogy Gyurcsány Ferenc fúj-fúj, nem tárgyalunk vele, de gyorsan hozzáteszik, hogy na de persze azért a parlamentben lehet együttműködni, akár lehet kétharmados törvényeket is hozni. Akik már készülnek, lásd az előbb említett témát, a regionális egészségügyi tanácsokban, Fideszes kórház fenntartó polgármester is van, és szocialista is, amilyeinkkel valahogy megegyezni. Nem látom én ezt olyan tragikusnak.
Nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy fél szívvel csinálják. Mert hogy nagyon is következetesen azt mondják, hogy az országnak működnie, de ezzel az emberrel, a miniszterelnökkel ők nem beszélnek. És amikor ezeket a most nem nevesített embereket meg szokták nevezni, akkor ők mindig el szokták hárítani, hogy ez persze nem az, mint amit a másik oldal szeret belelátni az ő magatartásukba.
Én nem azt akarom belelátni, hogy ők támogatják a kormányt, vagy támogatják a mi konkrét elképzeléseinket. Ez nem is dolguk egyébként. Ez kevés kivétellel nem dolga az ellenzéknek. Sajnos Magyarországon a kevés konszenzusos kivételre sincs persze példa. Azt viszont egész egyszerűen látom, hát mondatok ütköznek, hogy míg mondjuk a Fidesz elnöke, aki egyébként szintén kettős beszédet alkalmas, tehát ő egyszerre képes a két Fideszt alakítani, de hát úgy látszik, így tesznek a jó pártelnökök, idézőjelben használtam ezt a szót. De mondjuk, mint adott szövegkörnyezetben a Fidesz pártelnöke azt mondja, hogy a szocialisták úgy, ahogy van, bűnbe estek, rátörnek a nemzetre, kompromitálót, nem tudom pontos idézni, de tudja, hogy mire mondok, áruló párt, önző párt, mit tudom én még, milyen párt. Tehát egy baloldali tábor, de minimum a szocialista pártot egyként negatívan stigmatizál. Addig mondjuk, itt most mondok nevet, anélkül, hogy kellemetlen helyzetbe akarnám hozni, mondjuk a frakcióvezetőjük nagyon világosan leszögezi, írásos interjúkban is, hogy Gyurcsány Ferenc nem, de hát azért gondolja, hogy a szocialista párt, a frakció az egészében nem az ördögtől való. Ez kétféle gondolat. Ezt innen gondolom, hogy két Fidesz van, nem gondolom, hogy összevesznek egymással, nem gondolom, hogy nem Orbán Viktor lesz a Fidesz elnöke, de azt látom, hogy a taktikájukban, stratégiának nehéz nevezni, mert 4 évig azért nem lehet egyfolytában kirohangálni a parlamentből, de mondjuk így még a rövid tájú taktikájukban is különböző színek mutatkoznak. Nézze, rossz dolog, buta dolog, nehezíti az együttműködést, ha ők mindig fölállnak és kiszaladnak, ha a miniszterelnök beszél, de azért nagyon komolyan venni nem lehet. Olyan borzasztó komoly bajt nem ez okoz. Komoly bajt az okozhat, ha tényleg nem tudunk egy darab szükséges kétharmados törvénybe sem megállapodni.
Innen folytatjuk a hírek után. Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője az Arénában.